Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok, a stúdióban Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Dél-Koreában találkozott az amerikai és a kínai elnök. Donald Trump a megbeszélés a másfél óra körüli egyeztetés után azt mondta, hogy ez egy 10-es skálán 12-esre értékelhető. Ismét csak nagy szavakat akart használni az amerikai elnök, vagy valóban komoly siker ez a mostani csúcs?
Hát én kritikusabb vagyok a találkozóval, illetve annak eredményeivel kapcsolatban, mint az amerikai elnök, aki értetően elfogult, hiszen ő volt az egyik főszereplője ennek az eseménynek, és nyilván nem fog azzal kiállni, hogy olyan óriási eredményeket nem értek el. Valójában, hogyha megnézzük, hogy mi történt, vagy mi az, amit lehet tudni, hogy történt, akkor azt látjuk, hogy hát ilyen rész sikereket, vagy rész eredményeket ért el mind a két fél, de ilyen igazi áttörésre nem került sor.
Kudarcról lehet beszélni?
Arról se, hiszen nem voltak túlságosan nagyok az elvárások, tehát senki nem várta azt, hogy itt majd fel fog állni a két vezető, és letesznek az asztalra egy hatalmas nagy ilyen kereskedelmi, vagy bármilyen más megállapodást, ünnepélyesen aláírják őket, és akkor azt fogják lobogtatni, és a következő fél évszázadban az határozza meg a kínai-amerikai kapcsolatokat. Tehát ilyet senki nem várt, hanem mindenki valami olyasmit várt, ami tulajdonképpen történt. A lényege annak, ami történt, az pedig nem más, mint hogy úgy tűnik, hogy sikerült stabilizálni a kapcsolatokat, picit visszavenni a konfliktusnak az eddigi intenzitásából, anélkül, hogy a konfliktusnak a gyökereihez hozzányúltak volna.
Egy másfél órás találkozón egyáltalán hozzá lehet nyúlni a gyökerekhez?
Hát akkor lehetett volna, hogyha rendesen elő lett volna készítve, és hogyha a szándék meg lett volna arra, hogy hogy egy valódi, mindenre kiterjedő, vagy a gyökerekkel is foglalkozó problémákkal foglalkozzanak. Én azt gondolom, hogy ezt a felek már előre elengedték, nyilván tisztában voltak vele, hogy azt a hihetetlen problémahalmazt, azt a rendkívül sok konfliktust, ami az élet legkülönbözőbb területén ott van, Kína és az Egyesült Államok között, az úgyse fogják most megoldani. A életnek viszont mennie kell tovább, a biznisznek működnie kell, tehát akkor most ahol lehetett, ott megkötötték a kis kompromisszumokat.
A retorikán és a viszonylagos közeledésen túl a gyakorlatban melyik a legfontosabb részeredménye ennek a csúcsnak?
Ugye néhány pontot közöltek, az egyik ebből az, ami talán a legfontosabbnak tekinthető, hogy a kínai termékekre kivetett vámokat általánosan 10%-kal csökkentették, és így átlagosan 47%-ra csökkentek ezek a vámok. Ezek termékenként különbözőek, tehát a Trump az valószínűleg maga se tudja, hogy mire mennyi, ezért ő folyamatosan egyfajta vámtarifáról beszélt. Valójában ezek nagyon különbözőek, tehát van termék, ahol 20%-os a vám, van, ahol még 100% fölött van.
És ebből 10% pont a csökkentés.
Igen, ezekből 10%-ot csökkentett. Ez az a része a vámoknak, amit nem is a kereskedelmi háborús indokokra hivatkozva vezettek be még februárban az amerikaiak, hanem a fentanil előállításában játszott kínai szerepre hivatkozva. Ez ugye nagyon durva drog, ami az Egyesült Államokban komoly károkat okoz, és ezt most megfelezték, mert 20%, a sok-sok vám közül, ez 20%-nyi, ez a fentanil vám, ezt most megfelezték. Ez egy konkrét lépés. Ezen kívül ugye részben erre válaszul a kínaiak, pedig megígérték, legalábbis az amerikaiak szerint, hogy fognak vásárolni szójababot az amerikai termesztőktől. Ez egy fontos problémája volt, hiszen a farmerek, azok Trumpnak a szavazói, illetve a republikánusoknak a szavazói, és direkt rájuk lőttek az elmúlt hónapokban az amerikaiak, amikor megszüntették a szójába fölvásárlásukat.
Ugye ez egy nagyon komoly üzlet, tehát milliárd dolláros biznisz.
Ez egy 10 milliárd dolláros biznisz körülbelül, nagyságrendileg. Ugye Trump már ki is posztolta, már az Air Force One-ról, hogy felszólítja az amerikai farmereket, hogy vegyenek több földet és nagyobb traktorokat. Én azért itten óvatosabb lennék, mert a kínaiaknak voltak már korábban is olyan vásárlási ígéreteik, és ezeket nem mindig tartották. Aztán mindenféle könnyítésben megállapodtak, ami amerikaiak szempontjából nagyon fontos, hogy még a szójababnál is fontosabb, hogy a kínaiak vállalták, hogy a ritka földfém export korlátozásaikat ugye egy évre felfüggesztik, legalábbis azoknak egy részét, itt is az ördög azért a részletekben lesz.
Összességében a két ország gazdaságában melyiknek mekkora a szerepe?
A kínai exportnak a 15%-a irányult Amerikába a Trump, a második Trump kormányzatnak a kezdetekor. Ez mára bizonyos számítások szerint 10%-ra lement. Tehát ez a 10-15% az, amivel a kínaiak játszani tudnak.
De azért ez komoly különbség, ha egy harmadott csökkenésről beszélünk.
Hát ugye óriási vámok voltak érvényben, meg export korlátozások is, tehát itt egy jelentős csökkenésről van szó. Szóval lehet, hogy ez valamelyes most növekedni fog, de arra vigyázni fognak a kínaiak, hogy nagyon magas ne legyen, hiszen ezzel ők kiszolgáltatva lennének az újabb amerikai intézkedéseknek, bár például arra azért számíthatnak, hogy jó-jó, most így megdicsérték egymást a vezetők, meg állapodtak abban, hogy milyen fantasztikus nagy vezető a másik, de azért szerintem ennek a, illetve nem csak szerintem, nyilván szerintük is ennek a kereskedelmi háborúnak lesz még bőven néhány fordulója.
A másik oldalról az Egyesült Államok milyen arányban exportálta a termékeit, szolgáltatásait Kínának?
Az sem kicsi, de ott nem a termékexport a leglényegesebb, hanem az amerikai befektetések Kínában. Ugye az amerikai ipar, az így némi túlzással az elmúlt néhány évtizedben Kínába költözött. Tehát ott a kereskedelmi forgalomnak a nagy része az amerikai cégeknek a belső forgalma, hogy mondjuk az iPhone-okat Amerikában, vagy ugye Amerikában tervezik elvileg, de Kínában csavarozzák össze, meg az összes alkatrészüket, amiből azért nem kevés van, és ezeket exportálják Amerikába, és ez ugye ott megjelenik a kínai exportban. Amit Amerika exportált, azok azért olyan termékek, amiket viszonylag könnyen helyettesíteni lehet, meg amelyiknek van egy nagy világpiacuk, ugye szójaba, egy mezőgazdasági termékek, energiahordozók, olajföldgáz, ilyesmi. Ők igazából a kínai piac nélkül megvannak, a kínai termelők nélkül nincsenek meg.
Beszélt a két vezető, illetve a két delegáció Ukrajnáról is. Mennyire lehet kézzel fogható ez a mostani kommunikáció, amelyet Donald Trump megfogalmazott, hogy a két ország együttműködik Ukrajna ügyében?
Hát erről ennyit tudunk, hogy a Donald Trump közölte, hogy közösen fognak dolgozni az ukrajnai válság megoldása érdekében. Ennél több részletet nem kötöttek az orrunkra, kinek meg ennyit sem mondtak. Itt azért akkora a különbség a két fél álláspontja, meg az általános hozzáállása között a kérdéskörhöz, hogy én azért kétlem, hogy itt bármiféle erőlelépést elértek volna. Nyilván az amerikaiak azt szeretnék, hogy a kínaiak gyakoroljanak nyomást Moszkvára, hogy menjen bele végre legalább tűzszünetbe, vagy inkább békébe. A kínaiak meg azért az következetesen 2022 óta elutasítják, hogy ők Moszkvára bármiféle nyomást gyakoroljanak.
Egyáltalán gyakorolhatnának érdemi nyomást?
Lennének eszközeik, abban nem vagyok biztos, hogy meg tudnák változtatni Putyinnak a terveit, vagy a szándékait. Tehát ezt a háborút ugye nyilván az oroszok nem a kínai kedvéért, nem is igazán a támogatásukkal vívják. Ez ugye az orosz érdekeknek, orosz birodalmi érdekeknek egy megnyilvánulás ez a háború, és lehet, hogy fontosabbak az ukrajnai kérdések, illetve az egész kérdéskör, ami miatt az ukrajnai háború kitört vagy eszkalálódott, mint az orosz-kínai kapcsolat, de azért lehetne nyomást gyakorolni rá. Hát azért az orosz gazdaságot a kínaiak tartják életben. Tehát az orosz piacról kiesett nyugati termékeket kínai termékek helyettesítették. Kínai autókat lehet kapni Oroszországban, kínai, nem tudom, háztartási gépeket, meg fagylaltokat, meg egyebeket. És a kieső piacokat is, mármint az Oroszország számára kieső piacokat, elsősorban persze az energiahordozókat, azokat is jelentős részben a kínaiak pótolják, az, hogy felvásárolják az orosz energiahordozókat, meg nyersanyagokat. Tehát ugye elvileg fegyvereket, meg ilyesmit nem szállítanak a kínaiak, valójában persze kettős felhasználású termékeket, meg technológiákat igen, de ami igazán fontos segítség a kínaiak részéről az az, hogy az orosz gazdaságnak a szinte zavartalan működését lehetővé teszik.
Ugyanakkor eddig, miután az amerikaiak különösen Donald Trump, illetve Donald Trump köre elég kemény retorikát alkalmazott olykor-olykor Kínával szemben. Furcsa is lett volna azt várni Kínától, hogy Oroszországra próbálja nyomást gyakorolni.
Igen, ez egy nagyon téves számítás volt az amerikai részéről, hogy ők majd, nem tudom, rádőrennek Kínára, és akkor a kínaiak összecsinálják magukat, és ők majd, nem tudom, rohannak Moszkvába, hogy rávegyék Putyint a terveitől való elállásra. Ez eleve egy rossz ötlet volt.
Ugye, Kína nem így működik.
Kína nem így működik, most meg pláne nem így működik az elmúlt években, és hát nem érdeke neki. Ugye a kínai-orosz kapcsolat mögött az a stratégiai felismerés áll, hogy amerikai elnököktől, meg pillanatnyi amerikai politikától teljesen függetlenül azért a célkeresztben ők állnak, mármint a kínaiak. Beleírták már az első Trump kormányzat nemzetbiztonsági stratégiájába is, hogy Amerika számára az első számú kihívó az Kína, második számú kihívó az Oroszország. Ez a hozzáállás azóta sem változott, ezt nem is nagyon rejtik a véka alá az amerikaiak, időnként nem tudom, kedvesebben beszélnek a kínaiakról, időnként meg kevésbé, de az azért egyértelmű, hogy ők a fő kihívók, és az a fő külpolitikai célja az Egyesült Államoknak, hogy Kínát megállítsa, visszaszorítsa, a fejlődését akadályozza, a nemzetközi térnyerését akadályozza. És ebben a helyzetben Kína számára értelemszerűen teljesen logikus lépés az oroszokkal összefogni, hiszen az oroszok ugyanebben a cipőben járnak, és ez egy ilyen évtizedes távú egységfront közöttük, hogy ugye mind a kettőjükre óriási nyugati nyomás nehezedik, hát ők ezt úgy ellensúlyozzák, hogy egymásnak vedik a hátukat, és azért, mert nem tudom, Trump mond néhány kedves szót Xi Jinpingre, vagy éppen nem tudom, valami tarifának a 1-2%-os csökkentését, vagy növelését belengeti, azért nem fognak egy nagyon fontos stratégiai partnert elengedni.
Hosszabb távon lehet a változás? Nem feltétlenül a mostani találkozó alapján, de akár részben ennek a részeredményeire alapozva az Egyesült Államok és Kína között.
Egyfajta modus vivendi az létrejöhet. Ugye április óta tart lényegében a kereskedelmi háborúnak az a legújabb felvonása. Volt ez alatt az időszak alatt már 145%-os vám, az egyik oldalon, a másik oldalon is 125%-os, akkor ezt levitték, fenyegetőztek, vizsgálatokat indítottak a másik cégei ellen, kikötői díjakat vezettek be, exportkorlátozásokat vezettek be, tehát mindenféle eszközzel szurkálták, gyömöszölték egymást, próbálták kitalálni, hogy mik a másiknak a fájdalmas pontjai. Az kiderült, hogy mind a kettejüknek vannak fájdalmas pontjaik. Az is kiderült, hogy itt azért a kínaiak keményebben állták a csapásukat, mint ahogy arra korábban az amerikaiak számítottak, és az meg mindkettőjük számára pláne kiderült, hogy azért ebben mind a ketten sok sérülést, ebben a nagyon bizonytalan időszakban sok sérülést összeszedtek, és mind a kettőjüknek stabilitásra, meg gazdasági növekedésre lenne szükségük, tehát érdemes visszavenni ebből a folyamatos adókapokból, és lehet, hogy mind a ketten jobban járnak, legalább középtávon, hogyha valamiféle nagy keret megállapodást kötnek, hogy akkor most pontosan mennyi legyenek a vámok, és valami olyan jellegű, nem tudom, intézkedéseket vezetnek be, amiket utána nem módosítgatnak minden B-héten, vagy nem tudom, minden másnap, hanem kiszámíthatóvá teszik a gazdaság működését.
A kínai elnök Xi Jinping arról is beszélt, hogy Kína és az Egyesült Államok legyen partner, akár barát, ezt tanítja a történelem. Ez mennyire szólam, és mi lehet mögötte?
Hát ezt a megbeszélésnek a kezdetén mondta Xi Jinping, ugye úgy kezdődtek a megbeszélések még az újságírók jelenlétében, hogy mind a két elnök ilyen kedves szavakat mondott a másiknak, és ezek a kedves szavak Xi Jinping részéről ezek voltak, hogy mi tulajdonképpen nem is föltétlenül vagyunk riválisok, és a Make America Great Again, illetve a kínai részről az ő saját jelszavuk, a kínai nemzet nagy újjászületése, ezek nem egymást kizáró jelszavak, illetve célkitűzések, tehát akár együtt is dolgozhatnának. Én azt gondolom, hogy Xi Jinping nem gondolja azt, hogy az amerikaiak meg a kínaiak nagyon mély barátok lennének, és hogy sikerülhet egy-két ilyen tárgyalással a közöttük lévő jövőbeli konfliktusokat elkerülni. Ez inkább a, nem tudom, a beszélgetés jó hangulatának a megteremtéséhez szükséges, illetve ez egyfajta igény is, a igénybejelentése is a kínaiak részéről, hogy ne szuttyongassatok már minket annyira, hiszen ez nem törvényszerű, hogy nekünk itt folyamatosan veszekedni kell.
A történelem, mondjuk az előző néhány évtized mit mutat? A kínai-amerikai kapcsolatok mennyire múlnak a vezetők személyén és a köztük lévő személyes viszonyon, kommunikáción? A gyakorlathoz
sokkal,
képest?
Sokkal kevésbé, mint ahogy azt a maguk a politikusok láthatni szeretik. Itt ugye két hatalmas gazdaságról van szó, a világ két legnagyobb gazdaságáról van szó, amely óriási mértékben össze van nőve. Tehát itt nem csak a kereskedelmi statisztikák számítanak. Hát gondoljunk bele abba, hogy az Egyesült Államoknak a legnagyobb külső hitelezője az Kína. Ugye, mint említettem, az amerikai termékek jelentős részét Kínában gyártják, Kínának is fontos. Ugye a piaca az Egyesült Államok fontos befektetései vannak, technológiát onnan szerzett, tudományos együttműködéseik vannak. Tehát nagyon szoros kapcsolat van közöttük, és ezeket a mindennapi életben jelenlévő kapcsolatokat, üzleti kapcsolatokat is, az nem feltétlenül befolyásolja, hogy éppen most a két csúcsvezető most haragban van-e egymással, vagy nem tudom, sikerült nekik közösen egy jót vacsorázniuk. Persze hosszú távon van hatása, meg hát azért rombolni nagyon sokat tudnak a vezetők a kapcsolatokon, az alacsonyabb szinteken, és például a büntetővámoknak a bevezetésében, de se a kínai cégek, se az amerikai cégek azért nem úgy működnek, hogy folyamatosan azt figyelik, hogy mit mondanak odafenn.
És a fogyasztók mennyire figyelhetnek erre oda? Mondjuk Kínában mennyire figyelnek a kínai fogyasztók arra, vagy a kínai emberek, akik mondjuk amerikai befektetésekkel vannak kapcsolatban, hogy mit mond az amerikai elnök, illetve fordítva?
Ezeket a folyamatokat a fogyasztók, főleg Kínában figyelik. Ugye az amerikai fogyasztóknak nem feltétlenül van választási lehetőségük, tehát ők bemennek a Walmartba, és ott valószínűleg mind a három fajta, nem tudom, edény csöpögtető, vagy mind a nyolc fajta mosógép, amiből választhatnak, az Made in China lesz, tehát ott nincs opciójuk, hogy ők mondjuk bojkottálják a kínai termékeket, vagy hogy nagyon figyelgessék a címkéket ezeken a termékeken. Ugye jó példa erre, hogy mondjuk a Trumpnak a ilyen Make America Great Again kampány sapkáit, meg pólóit is ugye Kínában gyártják. A kínaiak is odafigyelnek erre, például idén voltak ilyen bojkott kísérletek, hogy az emberek nem menjenek, nem tudom, Kínába, amerikai kávézóba, vagy bizonyos, nem tudom, éttermek kiírták, hogy ott nem fogadnak amerikai vendégeket, de ezekben tipikusan amúgy se jártak amerikai vendégek. Tehát valójában a mindennapi élet szintjén én azt gondolom, hogy a kínai emberek is, meg az amerikai emberek is sokkal pragmatikusabbak annál, mint hogy a pillanatnyi politikai hangulatok befolyásolják a fogyasztási döntéseiket. Az üzletemberek azok nyilván más tészta, tehát hogyha egy politika által érintett iparágban tevékenykednek, mondjuk valaki csippekkel kereskedik, hát annak tényleg folyamatosan figyelni kell, hogy mit ír éppen ki Trump a Truth Social-en, vagy nem tudom, jelenik meg éppen a Zsemmén Zsöpauban. Ott természetesen erről van szó, de az meg már nem egy ilyen hangulati dolog, hanem ott konkrét intézkedéseket kell figyelniük.
Mi várható attól, hogy a következő évben előbb Donald Trump látogat Kínába, majd Xi Jinping Washingtonba, a tervek szerint legalábbis?
Most talán elindult stabilizálódási folyamatnak a folytatása látható. Azért addig még elég sok víz le fog folyni a Yangtzén is, meg a Potomacon is, amíg ezekre a látogatásokra sor kerül. Most éppen áprilist lebegtették be, mint a Trump-féle kínai látogatást, és ezután utaznak Xi Jinping Amerikába. Addig még sok minden történhet, de ezekre a látogatásokra nyilván akkor fog sor kerülni, hogyha a következő hónapokban nem tört ki egy újabb, nem tudom, eszkalációs hulláma a kereskedelmi háborúnak, amit azért nem lehet kizárni. Most egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy néhány héten belül akár egy ilyen kereskedelmi dílt alá is írhatnak a felek. Itt ugye a mai csúcstalálkozón semmiféle papírt nem írtak alá, tehát itt szóban egyeztettek, és minden, amit közöltek utána, az végül is egy ilyen szóbeli megállapodás. És
ami a szándékokról.
A szándékokról, de közben tudjuk, hogy a stábjaik, a amerikai részre a pénzügyminiszter, kínai részre az egyik miniszterelnök helyettes, ők folyamatosan tegnap éjszakáig egyeztettek a még múlt vasárnap megkötött, hát ilyen kereskedelmi megállapodásnak a konkretizálásán, és lehet, hogy ezt néhány héten belül alá is fogják írni, és akkor az legalább ennek a nagyon bizonytalan mostani állapotnak véget vetne, és hogyha a következő időszakban nem történik valami nagy felfordulás, akkor egy ilyen stabilabb környezetben lehet, hogy már a komolyabb dolgokról is szó eshet a jövő évre esedékes két Trump-Xi csúcstalálkozón.
Ezeknél egyébként mennyire van benne a pakliban, hogyha nem alakulnak jól a háttértárgyalások, akkor mondjuk egyszerűen csak, mivel az épeket Kínában, aztán a G20-as csúcsot az Egyesült Államokban rendezik, oda elutaznak majd a vezetők, és mondjuk egy minimális vagy egy szűkítettebb együttműködés vagy megbeszélés lesz.
Hát ez mindig benne van a pakliban. De mind a két vezetés a játszma részének tekinti a találkozókkal való játszadozást is. Tehát ott az is nyomásgyakorlás lehet, hogy bejelentjük, hogy ha ti ezt meg ezt csináljátok, akkor én nem vagyok hajlandó hozzátok elutazni. Úgyhogy ezzel játszhatnak a felek. A mai találkozó se volt 100%-os, hogy ez meg fog történni mondjuk egy vagy két héttel ezelőtt. Elég viharosan alakult a mai találkozónk a történet. És az időnként bejelentették az amerikaiak, hogy lesz, utána azt a kínaiak nem erősítették meg, aztán bejelentették, hogy mégse lesz, aztán mégis lesz. Úgyhogy egyáltalán volt 100%, hogy ez meg fog történni. Ugye az, hogy megtörtént, az végül is egy előrelépés, de sokkal rövidebb lett, mint tervezték, ez nem feltétlenül egy jó jel, és hát egy ilyen két oldalú látogatást az fél órával a látogatás előtt is le lehet mondani, és azért Trumpnál különösen látjuk, hogy elég változékony tud lenni a politikája.
Egyébként összességében mire van lehetőség egy nagyjából másfél órás delegációs tárgyaláson, ugye talán 4-4 ember tárgyalt a képek szerint, és természetesen tolmácsolással?
Hát ez arra elég, hogy azokat a témákat, amiket a stábokat már korábban letárgyaltak, és végső jóváhagyásra várnak, ezeket végigvegyék, és azt mondják, hogy jó, így legfelsőbb szinten is jóvá hagyjuk azt, amiről egyébként már a nem naszkót beszenték, a múlt héten megállapodtak. Nagyjából erre elég, és esetleg még megpendíthetik azokat a témákat, amiket nem tudnak megoldani, de amikről tisztázni akarják, hogy erről majd azért ki, mondjuk erről a Tajvan kérdésről még valamikor kéne beszélni egyszer, vagy a Ukrajna kérdésről is majd valamikor kéne egyszer érdemben is beszélni. De ilyen új, forró témáknak az átbeszéléséről, tehát ahol nincs még kész javaslat, egy ilyen rövid találkozó nem nagyon lehet szó.
Ugye a csipgyártás mindenképpen kulcsfontosságú az egész világban a növekvő érdeklődés miatt is, és Kína ebben élen jár. Akár ez a találkozó, akár az elmúlt néhány hét különféle fejleményei mennyivel vitték közelebb ahhoz a világot, hogy Kínával szemben meghatározzanak valamiféle érdemi pozíciót maguknak, és előnyösebb helyzetbe kerüljenek?
Ugye az alaphelyzet az, hogy Kína a világ talán legnagyobb csipgyártója, de legalábbis egyik legnagyobb csipgyártója, viszont nem a legfejlettebb csipekben jó, hanem a mindennapi használati tárgyakban, autókban, egyebekben, szükséges csipekben. Egyébként meg Kínán kívül gyártják, elsősorban Tajvanon, másrészt Dél-Koreában gyártják a legfejlettebb csipeket, amik a legjobb, leghigh-tech eszközökbe kellenek. És az amerikai politikának az elmúlt években, most Trump alatt különösen az egyik legfontosabb eszköze az ezeknek a legfejlettebb csippeknek az exportjának a tilalma volt Kína fele. Tehát miközben Kína egy nagy chip exportőr, közben egy nagy importőr is, és pont ezzel okoztak neki nagy kárt az amerikaiak, hogy például az Nvidia-nak megtiltották, hogy a legfejlettebb ilyen mesterséges intelligencia alkalmazásokban, vagy alkalmazások futatására használt számítógépekben ezeket a legfejlettebb csippeket alkalmazzák. Ez nagyon fáj a kínaiaknak. És ez egy olyan terület, ahol most ezen a csúcs találkozón sem sikerült igazi előrelépést elérni. Szó volt egyébként a csipekről, és végül is Trump azzal hát így hárította az erre vonatkozó kérdést a sajtótájékoztatón, hogy azt mondta, hogy erről majd az Nvidia vezetőjének, a Jensen Huangnak kell beszélni a Xi Jinpinggel, ez nem az ő dolga, de valójában itt az ő dolga lenne, hiszen itt politikai nyomásgyakorlásról van szó.
Kinek mi az érdeke?
Hát attól függ, hogy rövidtávú vagy hosszútávú érdekről beszélünk. Ugye
a kínaiaknál ugye a rövidtáv az sosem annyira van előtérben, mint mondjuk az európai vagy az amerikai gondolkodásban.
Ez egy picit szerintem misztifikálva vannak a kínaiak. Tehát ők is szeretik a rövidtávú előnyöket is. Nem, az nem igaz, hogy minden kínai döntéshozó mindig legalább 50 évre előre gondolkozik. Tehát ő is azért szeretné a pillanatot, vagy legalább a következő hetet megnyerni. Rövid távú érdeke mindenképpen az lenne, hogy hozzáférjen az ország a legfejlettebb csipekhez, TSMC, Nvidia, egyéb csipekhez, és ezektől el van zárva, tehát az érdek az lenne, hogy ezeket a korlátozásokat feloldják. A hosszú távú érdeke Kínának nem biztos, hogy ez, mert hogyha el van zárva most a legfejlettebb csipektől, akkor ugye rá van arra kényszerítve, hogy saját maga fejleszen ki olyan technológiákat, amelyek világviszonylatban az élvonalban vannak, tehát és ez zajlik is, tehát hosszú távon lehet, hogy ennek a chip versenynek, vagy a chip embargónak éppen a kínai chipipar lesz a legnagyobb nyertese, mert egyszerűen rá lesznek kényszerítve, hogy a legfejlettebb chipek előállítására is készek legyenek. Ugye Amerikának meg az lenne az érdeke, hogy a kínaiak ne juthassanak hozzá a legfejlettebb chipekhez, amivel aztán a legfejlettebb ilyen AI alkalmazásokat tudják működtetni, és hosszú távon se sikerüljön egy önálló kínai csipipart kialakítani, hanem mindig is ki legyenek szolgáltatva. Itt tehát nagyon ellentétesek az érdekek.
Az Európai Uniónak sok más kérdésben, de kezdjük talán először ezzel, milyen szerepe lehet?
Az Európai Unióban a legfejlettebb csipek területén nincsenek kapacitásai. Egy tényezőt leszámítva, a chip gyártó berendezésekben viszont egy holland cég az első, amelyet egy ISML nevű holland cég, amelyet az amerikaiak hát rákényszerítettek arra, hogy ő is bojkottálja a kínai piacot, tehát bizonyos chip tervező eszközöket nem szállíthatnak a kínaiaknak a hollandok. Ez nyilván a kínaiaknak nem tetszik. Ráadásul ettől egy teljesen független ügybe az elmúlt hetekben kibontakozott egy másik chip konfliktus is, Kína meg Hollandia, és áttételesen Kína és az Európai Unió között. Itt a hollandok különböző okokból egy kínai tulajdonban lévő, de Hollandiában bejegyzett vállalat, ott lényegében államosítottak, vagy pontosabban a tulajdonjog az nem lett az állami, de állami felügyelet alá vontak. Ez mindennek a megsértése, amit így a magántulajdonról hát így tudtunk az elmúlt évszázadokban. A kínaiak meg nyilván erre megsértődtek, és megtiltották, hogy ennek a Nexperia nevű cégnek a termékeit, amit Európán kívül gyártanak, ez a kínai anyavállalat, ezt Európába exportálja. Most ez azért problémás, mert ez a Nexperia gyártja a világ csippeinek a 10%-át, tehát óriási a részesedése. Ezek nem a legfejlettebb csippek, de sok iparágban a legfontosabbak. Például a legtöbb német gyártót, Volkswagen, Stellantis, egyebeket, japán gyártókat, ezeket ő gyártja el csippekkel. És most a német gyártók, például Volkswagen, az nem jut hozzá azokhoz a csipekhez, amik kellenek az autóiba. Úgyhogy már most az elmúlt napokban leállt néhány gyártósor, és hogyha ezt a problémát nem sikerül a következő hetekben megoldani, akkor egy újabb pofont kap az európai autógyártás, már pedig hát nem sok mindenre van kevésbé szükségünk, mint egy újabb pofonra.
Összességében, hogyha közelebb kerül a gyakorlatban is, illetve mondjuk a következő egy éven belül érdemi dolgokban az Egyesült Államok és Kína, az hogyan hathat az Európai Unióra? Ugye Donald Trump azért elvárta, hogy az Európai Unió ne nagyon egyezkedjen külön Kínával, de hogyha ő közelebb kerül, akkor mondjuk hogyan várja el, hogy bizonyos területeken az Európai Uniós cégek kevésbé hagyatkozzanak a kínai gyártókra?
Hát itt legyünk őszinték, ezt nem csak Donald Trump várta, hanem az előtte lévő Biden kormányzat is, meg az előtt lévő Donald Trump kormányzat is, tehát itt egy folyamatos nyomásgyakorlás létezik amerikai részről az Európai Unióról, hogy mi próbáljunk az ő hidegháborúra emlékeztető versengésükben részt venni a kínaiakkal szemben, és lehetőleg a lehető legkevésbé nőjünk össze a kínaiakkal. És hát az európai elit ehhez azért, vagy legalábbis mondjuk az európai elitnek bizonyos része ehhez asszisztált. Tehát itt ugye vannak ideológiai okok is, nyilván a jelenlegi generáció az európai vezetésnek még abban nőtt fel, hogy Európa mondja meg a világon, hogy mi morálisan helyes, mi az, ami nem helyes, mit szabad csinálni, mit nem, mi merre, hány méter. És ez már egy anakronikus hozzáállás, de a jelenlegi vezetők ebben vannak benne. A gazdasági vezetők ennél pragmatikusabbak, tehát nyilván egy Volkswagen vezérigazgató, vagy akár egy nem tudom, spanyol kormányzó, akinek a tartományában, vagy megyéjében a kínaiak, nem tudom, megígérik, hogy építenek egy gyárat, az másképp áll a kínai befektetésekhez, meg a kínai üzletekhez, de a legfelsőbb politikai szinten ott nagyon sokat romlott a kapcsolat az elmúlt, úgymond bő fél évtizedben. A ukrajnai háború eszkalálódásától nem független, mert az végképp megrontotta az európai-kínai politikai kapcsolatokat, és hát most sikerült egy olyan helyzetbe lavírozni magunkat, amikor az amerikaiak ugye minket is, vagy amerikaiak is megvádolnak minket, ugye emlékezünk csak a nyáron kötött Amerika-EU megállapodást, ami egy nagyon egyoldalú, és ugye az EU számára kifejezetten kedvezőtlen feltételeket tartalmazó megállapodás, de nem csak ugye az amerikaiakkal sikerült megrontani a kapcsolatainkat, amiről persze nem csak mi tehettünk, hanem a kínaiakkal is. Ugye megvámoljuk a kínai elektromos autókat, folyamatosan mindenféle vizsgálatok vannak a kínai termékekkel szemben, a kínai befektetésekkel szemben, úgyhogy lehet, hogy itt két pad között, vagy két szék között a pad alá esünk, és hiába próbáltuk mondjuk az amerikai érdekeket eddig kiszolgálni, végülis az lesz az eredmény, hogy se az amerikaiakkal, se a kínaiakkal nem vagyunk jóban, ők viszont tulajdonképpen egész jól elbizniszelgetnek egymással.
Kína egyébként próbálkozik, vagy tesz olyan lépéseket az Európai Unió felé, hogy valamelyest javuljon a kapcsolat, vagy úgy van vele, hogy ő a nagyobb, és nem neki kell idomulnia?
Próbálkozik azért, az Európai Unió egy óriási piac, tehát ez egy több mint 500 milliós, és meglehetősen zsíros piac, más ilyen nem is nagyon van a világon, mert persze a kínai termékeket el lehet adni Dél-Amerikában, meg Afrikában, meg Közel-Keleten, de azért ennyire széles, gazdag, nagy vásárlóerővel rendelkező középosztály nincsen sehol a világon, úgyhogy nekik érdekük lenne, hogy az európai kapcsolataik fennmaradjanak. Ezért hát ők egy ilyen Gorbács és mézes madzag politikát játszanak, hogy időnként eljön ide a kínai külügyminiszter, ilyen mosoly diplomácia körútra, nem is olyan rég járt több európai országban is, meg a kínai diplomácia is aktívkodik, és folyamatosan felajánlják, hogy gyerekek, gyertek és üzleteljetek velünk, és hagyjátok azokat az amerikaiakat. Csak hát nyilván ennek azért veszélye is vannak európai részről, mert hát a kínai konkurencia meg egzisztenciális veszélyt jelent egy csomó európai iparágra, úgyhogy ez azért nem csak politikai kérdés, hanem gazdasági kérdés is, hogy mit engedünk a kínaiaknak, mit nem. De a kínaiak tesznek ilyen gesztusokat, időnként meg bekeményítenek, főleg akkor, hogyha éppen valamelyik európai vezető ő irányukba tesz valami kellemetlen vagy barátságtalan gesztus, tehát például ezekre a elektromos autókra kivetett európai vámokra elég durván viszont intézkedésekkel reagáltak a kínaiak. Tehát azon már túl jutottak, hogy lenyeljenek sértéseket, vagy elfogadjanak Kína ellenes intézkedéseket, anélkül, hogy ők reagálnának rá. Most már biztos, hogy bármit csinálunk, arra ők válaszolni fognak.
Hogyha már a kínai-európai uniós viszonyok feszültek, illetve nem javultak az elmúlt nagyjából 5 évben, az, hogy a kínai-magyar kapcsolatrendszer azért ehhez képest jobb, mit jelenthet ez, mennyit profitálhat, ha egyáltalán profitálhat Magyarország ebből?
A kínai befektetéseknek a hagyományos célpontja Európában a fejlett nyugat-európai régió volt, tehát Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában érkezett még a 2010-es években a kínai befektetéseken nagy része. És azzal, hogy megromlottak a politikai kapcsolatok illetve a politika elkezdte befolyásolni a gazdasági kapcsolatokat. Ezzel a kínai befektetők is elkezdtek másfele kacsingatni, és ennek tulajdonképpen az egyik nyertese, legalábbis a befektetések területén Magyarország lett. Az elmúlt években, hol a Európába érkező kínai befektetéseknek 30, de volt, hogy 44%-a az Magyarországra érkezett. Ugye 23-ban, 24-ben is Kína volt a legnagyobb befektetőnk, meg 25-ben is Kína lesz. Ez elsősorban egyébként a debreceni CATL meg a szegedi BYD gyárnak köszönhető, ezeknek a teljes befektetési összegét elosztják a különböző évek között, de ez feltett minket az európai térképre. Ezek persze még nem működnek ezek a gyárak, de kisebb gyárak azért már működnek. Munkahelyeket teremtenek, know-how-t hoznak ide, sajnos helyi beszállítókat még nem vonnak be kellő arányban, de hosszú távon esetleg van rá lehetőség, meg nagyon okos, ügyes politikával, meg tárgyalásokkal, hogy rávegyük ezeket a cégeket, hogy magyar beszállítóktól vegyenek alapanyagokat, meg alkatrészeket, meg egyebeket. Tehát ugyanolyan módon, hogyha jól csináljuk, hozzájárulhatnak a régiójuknak a fejlődéséhez, meg az egész ország fejlődéséhez, mint mondjuk a győri Audi, vagy a kecskeméti Mercedes.
A magyar GDP-ben lesz ennek, vagy lehet ennek a következő években kézzel fogható hatása?
Abszolút, ez ilyen néhány százalékot hoz. Hogyha elindulnak ezek a gyárak, most azért vannak ilyen ütemcsúszások, nem is a magyar gazdaság, hanem a német gazdaság helyzete miatt, hiszen ezek a gyárak alapvetően német piacra fognak termelni, de hogyha beindulnak ezek a gyárak, ilyen néhány százalékpontnyit hozzá fognak tenni a magyar GDP-hez.
Kína a BRICS országokkal való együttműködést mennyire forszírozhatja, akár annak a fényében, hogy hogyan alakulnak az amerikaiakkal való viszonyrendszer fő belemei a következő időszakban?
Szerintem akárhogy alakulnak az amerikai kapcsolatok, azt nem fogják hinni a kínaiak, hogy na most már minden rendben van. Szerintem azt már elengedték, hogy ők arra számítsanak, hogy hosszú távon az amerikaiakkal jóba legyenek. Hogy próbálják a konfliktusokat minimalizálni, meg valamiféle modus vivendi létrejöhet, de most már tehát lemondtak arról, hogy ilyen teljesen egészséges, normális kapcsolaték legyenek az amerikaiakkal, hiszen hogyha most a mostani elnökkel meg is egyeznek, akkor majd jön egy új elnök, aki éppen azzal próbál majd szavazatukat szerezni, hogy Kínát rugdossa, aztán majd egy következő elnök is lehet, tehát ugye kiszámíthatóan ebből a szempontból az amerikai politika, tehát éppen ezért fordult Kína a globális dél fele, és az olyan intézmények fele, mint a BRICS, hogy diverzifikálja a kapcsolatait, és sokkal kevésbé legyen kitéve a nyugati világnak, azon belül Amerikának, ami bármikor szembefordulhat vele, és olyan partnerekre tegyen szert, akik sokkal kiszámíthatóbbak. És egyelőre még Brazília, vagy Oroszország, de még India is, hát kiszámíthatóbb Kína számára, mint az Egyesült Államok.
Az benne van-e a pakliban, mondjuk több éves távlatban, hogy Kína megy neki jobban, nem csak retorikában, hanem gazdaságilag is az Egyesült Államoknak?
Egyelőre a kínaiaknak a taktikája az az volt, hogy sose üss elsőre, de mindig üss vissza. És ez a stratégia nagyon jól működött, tehát itt azért, ha megnézzük az idei év eseményeit, azt láthatjuk, hogy inkább a kínaiak jöttek jobban ki belőle. De nem biztos, hogy ez mindig így marad. Ugye egy országnak a viselkedését nagyban meghatározzák a képességei. Tehát nem is az, hogy most éppen mi van az országnak a, nem tudom, a hosszú távú stratégiájában, vagy milyen mentalitású a vezető, nem ezek határozzák meg hosszú távon egy országnak a viselkedését, hanem az, hogy milyen képessége van. Tehát hogyha egy ország mondjuk a világ legnagyobb katonai hatalma, kiemelkedően a legnagyobb katonai hatalma, akkor lehet, hogy az aktuális vezetője elkezd azon gondolkozni, hogy ezt a katonai erőt ezt valamire használni kéne. Vagy ugyanez igaz a gazdaságban, hogy nyilván Kína még nem a világ legnagyobb gazdasága, egy csomó otthoni problémája van, egy csomó korlátja van a további fejlődésének, de hogyha ezek megoldódnának, és mondjuk torony magasan a világ legnagyobb gazdaságába válna, akkor azért elképzelhető, hogy az akkori vezető, nem tudom, 20 vagy 30 év múlva, aki akkor hivatalba lesz, az jó ötletnek találja, hogy tulajdonképpen lehet, hogy el kéne kezdeni élni ezzel a gazdasági előfölénye.
Ugye most Kína gazdasági növekedése azért magasabb, mint az amerikai, mondjuk olyan 2%, 2,5% körüli különbség van. A mostani kalkulációk szerint, bár nyilván nagyon sok a változó tényező, mikor érheti utol a kínai GDP az amerikait reálisan?
Hát erre vannak ilyen honlapok, ahol az ember beüti ezeket a különböző változókat, hogy hány százalékos növekedés, meg ugye a dollár jön árfolyam sem mindegy, tehát egy hirtelen jön árfolyam emelkedés, az rögtön akár az egyenlőtlenségnek, vagy a lemaradásnak a behozatalával járhatna. Így néhány évtől néhány évtizedig terjednek a mindenféle számítások, de olyan is van, aki szerint nem fogja utol érni. És nem is föltétlenül az számít, hogy most összegszerűen mennyi a GDP. Tehát az sem mindegy, hogy milyen annak a GDP-nek az összetétele. Tehát hogyha Kínának a GDP-je azért növekedne ilyen gyorsan, mert nem tudom, egyre több szenet bányászik, meg egyre több betont állít elő, azért az olyan nagyon sokra nem menne. De hogyha ez a GDP növekedést a csúcs technológiai iparágak fejlesztése hozza, akkor még egy alacsony GDP növekedés is jelentősebb befolyást meg erőt jelentene a számára.
A yuan szerepe hogyan változhat, és kinek mi az érdeke?
Itt a dollárnak a globális tartalék valuta szerepe az nagyon erős. Tehát vannak kínai törekvések arra, hogy a yuan is egyfajta ilyen tartalékvaluta legyen, illetve a világkereskedelemben fontosabb szerepe legyen, de ezt nem erőltetik nagyon a kínaiak. Azt is tudják, hogy a yuan nem konvertibilis, ezért nem válthatja ki a dollárt, és annál nekik fontosabb a yuannak a nem konvertibilissága, hogy tudják jobban szabályozni az árfolyamot, mint hogy ezt elengedjék, és konvertibilessé tegyék, és ezért lehetővé tegyék a nem tudom, világpénzé váltását. Egyelőre ott tartanak a kínaiak, hogy a bilaterális kapcsolataikban megállapodnak, nem tudom, oroszokkal, brazilokkal, szaudarábiaiakkal, egyebekkel, hogy bizonyos üzletágak, bizonyos üzleteit yuanben fogják lebonyolítani, és kihagyják az amerikai dollárt. De ez még csak ilyen eseti megállapodásokról szól, hogy még a szaudiaknak az olajért, jól tudom, yuanba fizetnek.
Hogyha már érintőleg szóba hozta az előbb a katonai technológiát, illetve azt, hogy melyik országnak mekkora a katonai ereje. Ugye éppen a csúcs előtt beszélt Donald Trump arról, hogy újra kezdik az atomfegyver teszteket, éppen az oroszok, illetve a kínaiak tesztprogramjaira hivatkozva. A csúcs előtt beszélt erről. Mi lehetett ennek az üzenete Peking felé, és ez egyáltalán hogyan nyilvánult, meg ha megnyilvánult ezen a csúcson?
Ez egy érdekes megjegyzés volt, mert az elmúlt évtizedekben az észak-koreaiakon kívül mások nem nagyon teszteltek. Tehát se az oroszok, se a kínaiak. Viszont a kínaiak egy jelentős atomarzenál fejlesztésben vannak. Lehet, hogy itt, vagy emiatt próbált nekik üzenni Donald Trump, hogy jelezze, hogy tud arról, hogy egyre több atomfegyverük van, és ez nem tetszik neki, és hogy neki is megvannak az eszközei, hogy a saját atomarzenálját fejlessze azáltal, hogy ugye nyilván a tesztek azok ahhoz szükségesek, hogy új fejlesztéseket kipróbáljanak. Itt a dolognak a háttere az, hogy amióta Kína atomhatalom, ez 1964 óta, azóta nagyon minimálisan tartotta az atomfegyvereinek a számát, évtizedekig, hogy 300 körüli atombombája vagy töltete volt, miközben az oroszoknak, amerikaiaknak volt időszak, hogy 10 000 felett, jelenleg olyan nagyságrendileg 5 000 körüli atomfegyver van. Ehhez képest a Kínának 300 volt, és a 2020-as évek legelején indult Kínában egy bővítés, aminek az a célja, hogy az évtized végére 1000 atomfegyverük legyen. És ezt nyilván a külvilág, hát főleg a riválisok persze nehezményezik, hogy minek nektek atomfegyver. Valójában egyébként, tehát nyilván arról van szó, hogy még így is ötöd annyi atombombája vagy atomtöltete lesz Kínának, mint Oroszországnak, meg az USA-nak, de mégis egy hitelesebb vagy félelmetesebb elrettentő erővel fog rendelkezni. De hát nyilván ez sem tetszik a külvilágnak Kínával kapcsolatban, hogy minek neki annyi atomfegyver, és elképzelhető, hogy ezen a területen is kialakul amiféle versengés. De az is lehet, hogy hát a katonái közlik a Trump-a, hogy tulajdonképpen nekünk nem annyira van szükségünk atomfegyver tesztekre, és a nem tudom, holnap után eltűnik ez a téma a Twitterről, vagy a Truth Social-ről, és nem lesz az egészből semmi. Azért ilyet is láttunk már Trumpnál.
A drónfejlesztés, vagy a drón technológia helyzete hogyan változhat? Egyáltalán Kína mennyit profitál a mostani orosz-ukrán háborúból?
Hát ha van olyan iparág, ami Kínában sokat profitál a háborúból, az a drónfejlesztés. Elvileg nem szállít drónokat harcoló feleknek, De hát azért, hogyha így szétkapunk, akár egy orosz drónt, akár egy ukrán drónt, fogunk benne bőven Made in China alkatrészeket találni, elsősorban a DJI vállalatnak a drónjait, ami a legnagyobb dróngyártó, ilyen civil dróngyártó cég a világon, de hát ezek a civil drónok azért használhatók másra is, mint civil célokra.
Az információk látjuk, visszajutnak Kínába, akár elsősorban az oroszoktól, de akár az ukránoktól is?
Hát ha én kínai dróngyártó lennék, akkor tartanék embereket a terepen ezzel a céllal, és valószínűleg ez nem csak nekem jut az eszembe, hanem ez nekik is eszébe jut. Tehát abban biztos, ez nyilván szigorúan titkos, tehát erről semmiféle információnk nincsen, de azt azért sejthetjük, hogy a kínaiak nagyon figyelik, hogy mi történik az ő mindenféle eszközeikkel.
Összességében Kínának melyek a legfontosabb céljai így 2025-ben, mondjuk 5 éves távlatban?
Hát épp most fogadták el a következő 5 éves tervnek a fő irányelveit, hogy ezt speciál tudjuk, hogy nem kell találgatnom, ez szépen le van írva. Az eddigek is le voltak írva. Önmaga megerősítése, fejlesztése, tehát ugye folyamatosan Kínáról ilyen külpolitikai vonatkozásban beszélünk, hiszen nyilván minket az érdekel, de azért a kínai vezető az ideje 99%-át a belső ügyekkel tölti, és az elsőleges célja kínai gazdaság további növekedése, a minőségi fejlődésre való átállása mennyisége helyett, és az emberek, vagy kínai emberek életszínvonalának a növelése, és minden más csak ez után jön. Ebbe pedig a fő eszköznek az innovációt, a technológiát és a technológiai önellátást tartják. Tehát, hogy úgy legyenek technológiai hatalom, hogy önállóak és nem szorulnak senki másra.
Friss bejelentés, hogy Kína újabb emberes űrmissziót indít űrállomására. Ez mit üzen?
Ez érdekes, hogy a mai címlapokon, kínai honlapokon két hír volt, az egyik a Trump-szi csúcstalálkozó, de ezt egyébként fontosságban, meg a képanyagnak a méretében, meg színességében megerősítette a űrhajósok által tartott sajtótájékoztató. Ez hónapok, vagy pontosan évek óta terveznek egy missziót, ezzel most találták ki. De eddig is voltak nekik emberes küldetéseik. Ez azt jelenti, hogy a kínai űrprogram az továbbra is remekül működik, és most már ott van a világ élvonalában. Ugye eddig csak a Szovjetuniónak, Oroszországnak és az Egyesült Államoknak sikerült saját küldetéssel embereket, saját eszközökkel embert juttatni az űrbe. Ehhez 2004-ben Kína is csatlakozott ehhez a klubhoz, és azóta folyamatosak az emberek missziót, és hamarosan, hogy a nemzetközi űrállomás szavatossága lejár, és azt kiürítik, Kína lesz az egyetlen olyan hatalom, akinek állandó űrállomása kering a föld körül, aminek állandó személyzete van.
Így az űriparban az érre tör Kína?
Abszolút igen, tehát most nem akarok ilyen részletekbe belemenni, de hát van nekik. Most embert akarnak ülni egyébként a Marsra is, Mars szondájuk már van, ők küldtek először szondát a Holdnak a túlsó oldalára, ahol az amerikaiak még nem merészkedtek el, és minden az űrkutatásnak minden területén abszolút az élen járnak, ami nyilván nem csak az űrkutatás miatt fontos, hanem annak azért mindig van egy nagyon fontos katonai aspektusa, meg mindig van egy nagyon fontos gazdaságfejlesztési aspektusa, hiszen azok a technológiák, amiket kidolgoznak arra, hogy nem tudom, Marson hogyan lehet életben maradni, azok valamilyen módon majd meg fognak jelenni a mi mindennapi kütyűinkben is.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önök az elmúlt szűk egy órában Salád Gergely sinológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották. A műsor elkészítésében Erdei Tamás és Király István Dániel vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.